prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Köszöntjük a hallgatókat! Műsorunk első részében a fővárosi lakáspiacot látogatjuk meg közelebbről. Hogy állnak jelenleg a tendenciák? Hoztak-e az elmúlt hónapok érdemi változásokat, és mire lehet számítani a következő időszakban, akár az ingatlan piacon aktív vásárlók vagy eladók szempontjából, akár pedig a bérleti piacon? Műsorunk második részében pedig a makrogazdasági helyzetképet és kilátásokat tekintjük át szakértői szemmel. Hogyan állnak a költségvetési folyamatok? Mit léphet az MNB az előttünk álló időszakban, és mi vár a forintra, kell-e számítani további erősödésre. Tartsanak velünk!
Ez még mindig a prémium kategória.
Mi történik az ingatlanpiacon mostanság? Vajon tényleg megállt-e az elmúlt időszakban tapasztalt áremelkedés, és egyáltalán milyen kilátások prognosztizálhatóak? Itt van a vonalban Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Üdvözöllek, szervusz!
Szia Robi, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
A legfrissebb havi felmérések azok mit mutatnak, hogyan alakulnak az ártendenciák, a kereslet-kínálati viszonyok a fővárosi lakáspiacon?
Nagyon izgalmas időszakot élünk a lakáspiacon. Gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy az a fajta őrület, az a fajta lendület, az a fajta dinamizmus, amit a lakáspiacon láttunk 2025-ben, már egyértelműen a múlté. És az elmúlt hónapokban volt még arra vonatkozóan reménykedés, hogy ez csak egy pillanatnyi kivárás a keresleti oldalon, de most egyre inkább abba az irányba mutatnak a dolgok, hogy a vevők elérték a fizetőképességük teljesítőképességének a felső határát, tehát a jelenlegi árszinteknél többet nem tudnak, és vagy nem akarnak kifizetni a lakásokért, és ezt támasztják alá az ingatlan.com lakásárindexének, illetve az ingatlan.com kereseti kínálat összesítőjének a legfrissebb májusi adatai is, ami arról számol be, hogy Budapesten már második hónapja, április után májusban is csökkenést mutattak az ingatlanárak. Persze itt mielőtt a hallgatók elkezdenek dörzsölni a tenyerüket, arról van szó, hogy áprilisban a fővárosi lakásárak 0,2%-kal, májusban pedig 0,7%-kal csökkentek. Tehát ez inkább egy oldalazó, egy negatív irányba mutató stagnáló ármozgást jelent, de messze-messze elmarad attól a dinamikától, amit az előző évben láttunk, amikor havi szinten 1-2%-os áremelkedés is történt. És egyébként ez az elmúlt két hónapban történt 1%-os nagyságrendű átcsökkenés, ez egy budapesti belépő kategóriásnak számító 50 milliós lakás esetében egy nagyságrendileg 500 000 forintos átcsökkenést jelent. Ez pedig mondjuk az az összeg, amit még egy ügyesebb alkunál egy vevő, még egy dinamikával telt áremelkedést mutató piacon is zsebre tudott tenni, de szerintem ez jól mutatja a változást, miszerint most már nem az eladók diktálnak, sokkal inkább a vevők akarata érvényesül az ingatlanpiacon, és az is egyértelműen látszik a kereslet és kínálat alakulásából, hogy ez a fajta dinamika az árnövekedés megállását követően, illetve az éves áremelkedési tempó drasztikus lassulásának a hátterében arra utal, hogy az a fajta iránykeresés, ami a kereseti oldalt és a kínálati oldalt jellemezte az árak szintjén, új piaci egyensúlyt rajzol ki, és azzal, hogy májusban tovább csökkentek, nem nőttek már az árak, ez gyakorlatilag piacra hívta azokat a vásárlókat is, akik eddig nem igazán találták meg a számításaikat, mert májusban a budapesti lakáspiaci kereset áprilishoz képest 7%-kal bővült, ezzel egyébként egyedülálló volt Budapest országos szinten, hiszen a országos kereslet növekedés az csupán 1,2%-os.
Lehet-e már valamit előrejelezni az új kormány intézkedései vagy tervezett intézkedései kapcsán? Ezek milyen hatást gyakorolhatnak a hazai ingatlanpiacra?
Azt lehet látni, hogy mivel a felállt kormány legfrissebb intézkedései nem is elsősorban a lakáspiacot érintették, ezért most kezd el kirajzolódni az, hogy mire képes a lakáspiac akkor, amikor nem rángatja semmi sem a keresetet, vagy éppen a kínálatot. Az új irányok, az új vonalak azok már kezdenek kirajzolódni, és ebben sokkal kevésbé a lakáspiac adásvételi oldala érintett, sokkal inkább pedig a kiadói piac, hiszen az a Tiszapár programjában is szerepelt, és ezt korábban is többször hangsúlyozták, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek a bérlakás programok elindítására, és ez egy olyan terület, ahol a kellemest tudják összekötni a hasznossal, hiszen az Európai Unió ezeket az intézkedéseket abszolút támogatja, már csak azért is, mert a lakhatási válság, mint olyan, akármit is jelentsen ez, zárójelben megjegyzem, ez nem egy magyarországi, vagy éppen Budapestet érintő kizárólagos jelenség, hanem Európa számos nagy városában jelent problémát. Itt a bérlakás programok elindítása az összetalálkozhat. Például az EU-ból hazahozott uniós források felhasználásával, és ez újabb lendületet adhat a kiadó lakások kínálatának, amire azért is szükség van, mert ha pusztán befektetői szemszögből nézzünk most a lakáspiacra, akkor azt láthatjuk, hogy most nem éppen ez a legvonzóbb célpontja a befektetéseknek, hiszen a lakásárak növekedése jelentősen lelassult, hiszen a bérleti díjak nem emelkednek már olyan tempóban, mint az elmúlt időszakban, ez pedig azt rajzolja ki, hogy a bérbeadásból származó hozamok is jelentősen lecsökkentek, márpedig, hogyha ez húzamosabb ideig így marad, és ha szembesülünk azokkal a számokkal, amit a lakáspiac produkál, ami azt jelenti, hogyha valaki például Budapesten hosszú távú bérbeadási céllal vásárol egy lakást, akkor most a jelenlegi árszintekkel számolva a különböző kerületekben 3,5-4,5% közötti bruttó bevétel arányos hozamot tud zsebre tenni, amiben persze nincsen benne az amortizáció meg az adózás. Ez csak kicsit cinikusan jegyzem meg, hogy ez amúgy is sok esetben egy szubjektív tényező a bérbeadók üzleti modelljében, de ezzel együtt, mivel ez egy bruttó bevételarányos hozam, ez azért látszik, hogy ez a 3,5-4,5% ez nem egy túl vonzó célpont, hiszen ennél már jóformán egy államkötvény is több pénzt hoz a konyhára, és ott nem fenyegeti az a veszély a befektetőt, hogy mondjuk az állampapír számláját valaki lelakja, vagy éppen olyan dezsitartó halmoz föl, ami utána a pénzügyi nehézségeket okoz. Tehát ebből a szempontból nem annyira vonzó most az ingatlan, mint befektetési célpont, ez pedig ahhoz járulhat hozzá, hogyha nem jönnek befektetők az ingatlanpiacra, akkor nem fog friss kínálat képződni a kiadói lakáspiacon, és az előbb-utóbb, mivel a keresett kínálat szabályoz a bérletpiacon is éreztetik a hatásukat, ha a kínálat nem nő, vagy éppen szűkül, az jelentős bérleti díjemelkedést okozhat, tehát itt a kellemest tudja összekötni az új kormányzat a hasznossal, hogyha a bérlakáspiaci kínálatot is élénkíti. Csak még egy megjegyzés ehhez, ennek az intézkedés sorozatnak van olyan része, ami nem csak pénzkérdés. Tehát itt olyan jogszabályi változtatásokat, olyan jogalkotási folyamatokat kell véghez vinni, ami például az 1993-as lakástörvényt is érinti, olyan viszonyokat kell rendbe tenni, mint a bérbeadó-bérlői jogviszony, ami gyakorlatilag a réges-régi jogszabályokkal már nem biztos, hogy leköveti a modern mindennapi életet, nem biztos, hogy leköveti az újonnan felmerült jogokat és kockázatokat, ami ebben a viszonylatban felmerül, és van még egy fontos dolog, ami pedig az adózás és pénzügyi kérdését érintheti, hiszen például az, hogyha valaki magánszemélyként végzi ezt a tevékenységet, igaz, hogy mondjuk a költségelszámolás az nem nagyon adja magát, hogy azzal a profitot valaki csökkenteni tudja, de ott ugye nem kell áfát fizetni, míg hogyha valaki ezt céges szinten intézné, akkor meg áfát kell fizetni ahhoz, hogy a bekerülési költségének az áfatartalmát le tudja vonni, tehát itt ilyen adózási jogszabályok rendbetétele is aktuálissá válhat annak érdekében, hogyha intézményi befektetőket is szívesen látna a kormányzat ezen a piacon, úgyhogy itt nagyon sok tennivaló van még ezen a területen.
Nézzük konkrétan a fővárosnak a belső, belvárosi részeit. Itt két tényező biztos, hogy hat. Az egyik az Airbnb-vel kapcsolatos szabályozásnak a módosítása, a másik pedig a forintnak az elmúlt hónapokban tapasztalt jelentős erősödése. Hogyan látod ezeket a tényezőket? Mennyire könnyű most a belvárosban akár külföldieknek, akár magyar érdeklődőknek lakásokat kiadni?
Hogyha külföldi pozícióból nézzük a hazai lakáspiacot, akkor nagyon érdekes változást láthatunk, mert ugye az árak forintban kifejezve nominálisan nem nagyon változtak, inkább oldalaztak, volt, hogy csökkentek. Egyébként csak zárójelben jegyzem meg, hogy az utóbbi 6 hónapban 4 alkalommal árcsökkenést mértünk, legalábbis az ingatlan.com lakásárindexével, és utoljára ilyen a koronavírus járvány kellős közepén, az első hullám tombolásának a csúcsán történt 2020. július és decemberek között. Tehát külföldi szemszögből nézve úgy néz ki, hogy forintban nominálisan egy cseppet sem változtak az ingatlan árak, viszont a forint erősödése miatt gyakorlatilag 20%-kal többe kerül most minden ingatlan, hogyha valaki euró vagy dollár pozícióból nézi a hazai lakásárszintek változását. Ennek ellenére egyébként az nagyon érdekes, hogy a választásokat követő hetekben Svájcból, Egyesült Államokból, Spanyolországból és néhány más országból is számottevően nagyobb érdeklődést láttunk a hazai ingatlanok iránt, és ez véleményem szerint nem biztos, hogy a befektetői intenzitásnak köszönhető, hanem sokkal inkább a hazaköltözőknek a kereseti élénkülése váltotta ki ezt az érdeklődés számnövekedést. De visszatérve a kérdésedre, hogyha a külföldiek szemszögéből nézzük a lakáspiacot, nagyon érdekes és változatos kép rajzolódik ki, hiszen azért a külföldi befektetők még egyfajta csiszolatlan gyémántként tudtak eddig tekinteni a hazai ingatlanpiacra, főleg a budapesti kerületekre és azonban is a belvárosi régióra, mert igaz, hogy mi hüledezünk azon, hogy például az ötödik vagy az első kerületben a használt lakóingatlanok átlagos négyzetméter ára 2 millió vagy 1 millió 900 ezer forintot ér el, és egy 50 négyzetméteres lakás lehet, hogy több mint 100 millió forintos kiadással jár, ami egy hazai, saját célra vásárló ingatlan tulajdonosnak lehet, hogy a megfizetetlen kategóriát jelenti, de hogyha a pozsonyi, a prágai vagy éppen a varsói lakásárakkal hasonlítjuk össze ezeket az ingatlan árszinteket, a régiós lakásárakhoz gyakorlatilag fölzárkóztak a budapesti ingatlanárak, és a kérdésed másik felét érintő témakör, ami pedig az Airbnb szabályozás, ez szintén egy nagyon érdekes dilemmát vet föl a külföldi ingatlan vásárlók számára, mert ha körbenézünk Budapest térképén, akkor gyakorlatilag azt látjuk, hogy a 6. kerületben már évelejétől új intézkedések léptek hatályba, már nem lehet lakást magánszálláshelyként néhány éjszakára bérbe adni, kivéve, hogyha ez aki közösségi szálláshelyként üzemelteti. Az 5. kerület már szabályozási tervet alakított ki, a 7. kerület is most már újra kezdi engedélyeztetni a társasházakkal az Airbnb tevékenységet, tehát itt is ez is a szigorítás irányába mutat. Az első kerület pedig napirendre vette már a választás idején is ezt a kérdést, és ami a legfrissebb hír, az az, hogy néhány hete a 8. kerület is társadalmi egyeztet és bocsátotta az Airbnb szabályozásának a kérdéskörét. Tehát gyakorlatilag a belvárosi kerületek közül egyedül a 9. kerület az, ami még ezt a kérdést nem tette ki az asztalra. Ez pedig egyetlen abban az irányban mutat, hogy az európai és a világ nagyvárosait érintő Airbnb szabályozási hullám a Budapestet is elérte. Ez pedig szintén óvatosságra intheti a külföldi befektetőket.
Végezetül, hogy alakulnak nagyságrendileg az árak, akár a fővárosi medián négyzetméter ár, illetve a kerületek közötti különbségek, hogyha az ingatlanoknak a keresleti kínálati oldalát nézzük, illetve a bérleti piacon hogyan alakulnak nagyságrendileg az árszintek, mi az a havi szintű kiadás, amiért érdemes keresgélni, akár a népszerűbb belső kerületekben, akár pedig Budapest külsőbb részein.
Nagyon érdekes látni azt a fajta különbséget, ami a budapesti lakáspiac adásvételi oldalán, és ami a kiadó lakáspiac oldalán mutatkozik, mert ha a használt ingatlanok árszintjét nézzük, akkor ott a legolcsóbb kerület a 23., ahol 920 ezer forint a medián négyzetméter ára, a legdrágább pedig az 5. kerület, ahol 2.040.000 forint az átlagos négyzetméter ára, tehát mondani, hogy dupla akkora különbség van a legolcsóbb és a legdrágább árszintek között, és a kettő között viszonylag nagy a szórás, a budapesti átlag, a használt lakáspiacon az most 1.430.000 forint körül jár, az újépítésű lakásoké pedig 1.700.000 forintos árszintet mutat, és itt igazából 1.100.000 forint alatt nem is nagyon van újépítésű lakás a fővárosi kerületekben, legalábbis ami a medián négyzetméter árakat illeti. Ezzel szemben az albérletpiacon azt látjuk, hogy a budapesti átlag az már gyakorlatilag egy éve, amint a medián érték az 250 ezer forintnál borgonyzott le, és a legolcsóbb kerületek, ami a 21. kerületet érinti, ugye Csepelen 200 ezer forint az átlagos bérleti díj havonta, de a 19. és a 10. kerület is ugyanígy 200 ezer forintos havi medián bérleti díjjal tartozik a legolcsóbb kerületek közé, a legdrágább kerületekben pedig az 5. és a 2. kerületben 350, illetve 340 ezer forint az átlagos bérleti díjszint. De a dobogó 3. helyén jelentkező első kerületben is 315 ezer forintba kerül havonta egy kiadó lakásnak a medián bérleti díja. Gyakorlatilag nagyon szűkre zárult az olló a legolcsóbb és a legdrágább kerületek bérleti díjai között. És ez nagyon érdekes helyzetet fest le számunkra, mert ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy 200 ezer forint alatt nem nagyon van lakás, Budapest egész területén, amit az ember nyugodt szívvel bérbe tudna venni, ami hosszú távon is olyan életminőséget biztosítana, ahova minden nap szívesen hazamegy az ember, viszont 300 ezer forintnál drágában meg ma nagyon nehéz bérbe adni. Itt pedig egyértelműen keresleti korlátokat látunk, tehát itt nem hogy dupla különbséget látunk a legolcsóbb és a legdrágább kerületek között, hanem gyakorlatilag egy ilyen 30-40%-os áróló nyílik, ami messze-messze elmarad a 100%-os különbségtől, amit a budapesti lakáspiac adásvételi oldalán látunk a legolcsóbb és a legdrágább kerületek között. Tehát ez is azért egyfajta fizetőképességi problémára mutat rá, illetve a kínálat szűkösségére. Ami viszont ebből következik, az az, hogy az albérletárak és az lakásárak is, ha elértek már egy bizonyos árszintet, vagy bérleti díjszintet, onnan lefele már nagyon-nagyon nehezen vezet az út, tehát gyakorlatilag arra érdemes készülni a jövendőbeli bérlőknek, illetve a jövendőbeli lakásvásárlóknak is, hogy a következő időszakban drasztikus árcsökkenés nem várható, hiszen olyan krízis azért nem fenyeget az ingatlanpiacon, mint fenyegette az albérletpiacot a koronavírus járvány idején, vagy a lakáspiac adásvételi oldalán a devizahitelválság idején, tehát nagyjából ezekre a bérleti díjszintekre és adásvételi árakra érdemes felkészülni a következő 6-12 hónapban is, bár persze nyilván valamekkora áremelkedés várható, de ez már sokkal inkább illeszkedik például az albérletpiacon a nyugat-európai nagyvárosok trendjébe, amit Budapesten tapasztalunk, hiszen a budapesti éves bérleti díj emelkedés 4-5%-osra mérséklődött, és hogyha Európa legnagyobb városait nézzük, Rómát, Berlin, Párizst, ott is nagyon hasonló a bérleti díjak tendenciája. Az adásvételi oldalon pedig egyértelmű a lassulás, ott az éves árnövekedési ütem az ingatlan.com lakásárindexének adatai alapján 2026 májusában már egy számjegyűre olvadt, ez megfelel a tavaszi várakozásainknak, hogy májusban 8,9%-os volt az éves árnövekedési ütem. Tehát minden abba az irányba mutat, hogy egy kiszámítható, nem annyira ugrabugráló, nem annyira dinamikus ingatlan piac vár ránk a következő időszakban, ami részben talán megnyugtató, részben talán kérdéseket felvető jövőt vázol a vevők, illetve az eladók számára.
Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen.
Ez még mindig a prémium kategória.